Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét kívánok! Mai témáink: miért érezzük úgy, mintha a testünk hirtelen más szabályok szerint kezdene működni a bűvös 40 felett? Miért tabu téma még mindig a változókor, holott mindannyiunk életében előbb-utóbb eljön? Vendégem a stúdióban Kádárpap Nória, Gyerünk Anyukám mozgalom alapítója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet erőt, tudatosságot és közösséget találni a változókor idején, tehát hogy mi mindent tehetünk azért, hogy ezt az időszakot jobban éljük meg. Nóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Örülök, hogy meghívtál.
Beszélgetésünk apropója, hogy készítettetek egy kutatást, egy 850 fős kutatást, nőket kérdeztetek meg arról, hogy hogyan élik meg testileg, lelkileg a változókor időszakát, és erről majd beszélgetünk részletesebben. Viszont, hogyha valaki nem ismer téged, benneteket, a Gyerünk Anyukám mozgalmat, akkor kérlek, mondd el, hogy hogyan vált ez a mozgalom nulláról. Ma már hát azt mondhatjuk, hogy Magyarország legnagyobb online, vagy egyik legnagyobb online edzőterme vagytok.
Remélem, hogy azok vagyunk, és úgy is tudom, hogy azok vagyunk. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a Gyerünk Anyukám 11 éve működik most már, és saját problémára kerestem megoldást, sok pici gyerekkel maradtam otthon, egészen pontosan azt a matek feladatot szoktam adni, hogy 3 darab 2 év alatti gyerekkel maradtam otthon, mert hogy ikreink születtek, és ez eléggé megviselte a családi életet minden szempontból, de hogyha most annál maradunk, hogy miből lett a Gyerünk Anyukám, az, hogy egész egyszerűen 3 gyerek mellől már nem tudtam azt megoldani, hogy heti több alkalommal eljussak edzésre, gyógytornára, hogy foglalkozzak a különböző terhesség és szülés okozta változásokkal, amikkel fontos foglalkozni. És akkor kerestem online helyet, hogy nekem ez nagyon jó lesz. Egyébként online leckékben is, hogyha valaki ezt érthetően bemutatja és elmagyarázza, és nem találtam ilyet 2013-ban külföldön, természetesen már sok oldal és közösség volt, de azt gondoltam, hogy ez egy olyan érzékeny téma, ez a szülés utáni regeneráció, hogy nekem, még ha értek is hozzá, és van is képzettségem ezen a téren vagy a témában, szeretném, hogyha ezt az anyanyelvemen csinálhatnám. És belefutottam abba, hogy nem találtam sem közösséget, sem szakembert 2013-ban, úgy, hogy tetszik, nem tetszik, saját magam vezényeltem le a szülés utáni magamra találást testileg, lelkileg.
És hát nem és egyedül aztán... voltál ebben a helyzetben, hát nagyon sokan voltunk, vagyunk, és leszünk is, tehát, hogy itt egy olyan hiány volt, amire úgy rátapintottál, hogy ezzel valamit kezdeni kell.
Igen, hogyha nekem ez ilyen nehéz volt szakemberként, testileg, lelkileg, motivációban, hogy hogyan rakjam össze magam, és egyáltalán mit mozogjak, hogyan nyúljak magamhoz, akkor vajon mit csinál a laikus? Ez volt az alapfelvetés, és innen indultam el először offline órákkal a lakóhelyemhez közeli parkban, aztán az időjárásnak és a sok esőnek köszönhetően egyre több online alkalommal, amiket élőben közvetítettem, és akkor egy olyan másfél év közösségi szolgálat után váltott ez, hát úgymond egy vállalkozásba, amikor már több edzővel kiegészülve órarend szerint ezt az egészet áthelyeztük az online térbe.
És onnan indultunk, hogy nulláról jutottál el valahova, mekkora csapattal, hány embert értek el?
Most már büszkén mondhatjuk azt, hogy a csapatunk, tehát akik üzemeltetjük, működtetjük a Gyerünk Anyukámat, az sem pici, mert a naponta dolgozó stáb is, és most már 7-8 fő, és akiket elérünk, hát ugye a Facebook és az Instagram elérésünk a legnagyobb és legjelentősebb, de hogy több ezer anyuka van, aki valamit csinál a mai napon is aktívan velünk, ez legyen az, hogy az étrendünket követi, vagy egy egészségügyi problémára csinál egy tanfolyamot, a videótárunkat használja, vagy egy 8-7-es programunkban van benne.
És hogyha már ezt a 8-7-es programot említetted, beszéljünk arról a kutatásról, ami ehhez a programhoz kapcsolódik. 850 nőt kérdeztetek meg a változókor kapcsán a testi és lelki problémákról, arról, hogy hogyan élik meg ezt az időszakot, és én úgy tudom, hogy kifejezetten aggasztó eredményekre jutottatok. Mi volt az, ami a leginkább meglepett?
Egyet visszalépnék, hogy egyáltalán miért kezdtünk el ezzel foglalkozni. Ugye, ahogy említettem, most már van egy ilyen
Hát mert a kismamákkal kezdtél.
Kis stáb. Ugye a kismamákkal kezdtem, úgy egyrészt szépen ebben a 10 évben velem öregedtek, én is eljutottam a 35-ből a 45-be, és a kolléganők, a kis csapatunk, akikkel dolgozunk, az, hogy minden nap úgy megyünk be az irodába, hogy valaki valamilyen tünetről beszámol. És ugye ezt most már tudjuk, hogy azért a menopauzának, sőt a perimenopauzának 100 féle tünete van, és ez nem egy ilyen túlzójelző, hanem tényleg konkrétan több mint 100 féle tünete van, és már kínunkban röhögtünk, hogy te figyelj, nekem most azért száraz a bőröm, vagy most én azért nem aludtam éjszaka, vagy most nekem lehet, hogy azért ébredek föl hajnali 3-kor, azért fáj a fejem, ez most az, vagy nem az, ez már az, vagy most akkor mi van? És egy idő után eljutottunk oda, hogy minden lehet akár perimenopauza, de lehet valami más is, és rájöttünk, hogy tapogatózunk a sötétben.
Tehát, hogy ezzel valamit kezdeni kell.
És hogy mind úgy vagyunk benne, hogy azt meséltük, hogy hát igen, az anyukám valamit mesélt róla, esetleg láttam, hogy legyezi magát, vagy panaszkodott, hogy melege van, a másiknak azt mondta az anyukája, hogy észre se vettem, szóval, hogy nem is nagyon volt információnk, vagy megelőző tudásunk, és akkor megijött a kérdés, hogy de akkor mi van a többiekkel, akik velünk vannak, körülöttünk vannak, van nekik erről valami tudásuk? Így lett az, hogy összeállítottunk egy kérdőívet, amit 20-tól 60 pluszos korosztályig, tehát nagyon vegyesen 850-en töltöttek ki, és megdöbbentő volt azt a számot meglátni, hogy a 850 kitöltőből 4 olyan nő volt, aki be tudott arról számolni, hogy a házi orvosával beszéltek a menopauzáról, perimenopauzáról. Ugye ez az első belépő pont, vagy pontnak kéne lennie, hogy az ember elmegy a 100 plusz tünetéből a valamelyikkel, és akkor ott fölkapcsolódik a házi orvosnak a lámpa, hogy te figyelj, te annyi idős vagy, hogy elképzelhető, hogy ezek a perimenopauzához kapcsolódik tünetek, és akkor tovább irányítalak mondjuk szakorvoshoz. Tehát, hogy 850-ből 4 olyan beszélgetés hangzott el, hogy egyáltalán szóba került a menopauza lehetősége a házi orvosnál.
Tehát ez nyilván csak az egyik oka annak, hogy miért vagyunk, mondjuk így vagyunk tájékozatlanok ezen a téren a perimenopauza meg a menopauza esetében, és számtalan egyéb tünet van, viszont nagyon sok nőt érint, és a nagyon sok nő által, akár milliós számról is beszélhetünk, nagyon sok családot, nagyon sok munkahelyet, tehát hogy ennek hatványozott hatása van a társadalomra. Úgyhogy amit teszünk, az nagyon-nagyon sok embert érinthet, hogyha jól kommunikálunk, hogyha jól tesszük, és akkor elindítottatok egy programot ennek a kutatásnak a hatására?
Az történt, hogy ugye a saját kíváncsiságunk és a saját kérdéseinkre is kerestük a válaszokat. Ezeken a válaszokon nagyon megdöbbentünk, és azt éreztük, hogy abban van felelősségünk, hogy ezt a sok nőt, akiket elérünk, valahogy egy ilyen tabumentesebb, lazább légkörben egyáltalán a helyes irányba beállítsuk, hogy legyen benne a gondolkodásában, hogy ami történik vele, amit érez, az akár lehet egy változókori tünet is, hogy erről merjen beszélni, erről merjen kérdezni, mert ha az orvosnak nem jut eszébe, akkor a nő maga mondhatja, egy nő, aki ezt a témát körüljárta, hogy nem lehet-e doktor úr, doktornő, hogy itt arról van szó.
Tehát egy kicsit proaktívabbá válj. És menjünk a tünetek után.
Menjünk a tünetek után, hogyha olyan, hogy nem kell ebbe beletörődni, nem kell ezzel elbújni, erről lehet beszélni, és lehet az életminőségen javítani is.
Tehát akkor nagyon fontos a szemléletformálás, és az, hogy hassunk egymásra, és segítsük egymást. És hát azt mondtad, hogy 850 nőt kérdeztetek meg, készítettetek egy kutatást, és hát arra jutottatok, ennyit azért én is elárulhatok előzetesen, hogy nagyon sok nő van egyedül a problémájával ebben az életszakaszban, tájékozatlanul, magányosan lépnek be ebbe a helyzetbe. Azaz se orvos, ahogy mondtad, se rokon, se barát nincsen körülöttünk, aki ebben segíthetne, vagy akire támaszkodhatnánk. Azon túl, hogy ugye említetted a házi orvost, a tabu, az szerintem egy nagyon fontos kérdés ebben, hogy ez még mindig ekkora társadalmi tabu? Ezt tapasztaltátok?
Szerintem tabu, szerintem minden, amire a nők azt gondolják, hogy egyedül vannak benne, másokkal nem történik meg, csak őket érinti, azt valahogy próbálják elrejteni. Ez most egy kicsit off De nagyon érdekes, hogy pár éve arról beszélgettünk a közösségünkben, hogy kinek mi a legnagyobb félelme. És az egyik anyuka felvetette azt, hogy ő például retteg a telefonálástól, hogy neki azt végig gondolni, hogy ott ki fogja fölvenni, és annak mit mond, és hogy ezt ő előre lejátsza magában, és felírja is, hogy biztos nincs még egy ilyen hülye, mint ő. És csak ott abban a kis közösségi beszélgetésben ketten azt mondták, hogy én ezt nem hiszem el, hogy én erről soha senkinek nem mertem beszélni, és nekem ugyanez van, hogy én lejátszom otthon hangosan, és felírom. Szóval, hogy azt tud tabu lenni, amire valahogy az ember azt gondolja, hogy egyedül van benne, meg szégyelni kell, de ha már ketten leülünk róla beszélgetni, akkor valahogy ez a...
Ezek a falak leomlanak.
Talán ez a szégyen, igen. Hogy ezt valahogy ki lehet venni a rendszerből, mert tulajdonképpen csak arról van szó, hogy változunk, és ehhez valahogy a legjobb módon próbálunk alkalmazkodni, vagy hozzáállni, nincsen benne semmi szégyelni való.
Említetted a házi orvost, és ugye ti bevontatok szakembereket ebbe a közös munkába. Milyen tapasztalatokról számoltak be? Tehát az egészségügyi rendszer hiányossága, vagy nem jó működése, mennyire hátráltatja ezt a közös gondolkodást, vagy azt, hogy egyáltalán információhoz jussanak a nők?
Arról számoltak be még a szakértőink is, hogy mostanában kezdődik valahogy intenzívebb beszélgetés szakmai körökben is a menopauzáról, tehát valahogy, mint hogyha úgy késve érkeznének meg az információk, és nem is lenne annyi szakember, és nyilván, hogyha nincs az a nő, aki odaáll és jelzi, hogy neki ezzel a témával kapcsolatban van kérdése, vagy ezzel el kéne őt látni, akkor az orvos magától nem is indul ebbe az irányba. Nagyon fontos volt az, hogy ugye itt szakértőket, orvosokat szólaltatunk meg, hogy mi nem akartunk csodát ígérni, meg gyógyulást, meg tünetmentes menopauzát, de ezzel a nagyon sok szakértővel, akikkel együtt dolgoztunk, ezekkel nagyon jól rá tudtunk az összefüggésekre világítani, hogy mi miért változik meg. Az már egyből nem olyan ijesztő, hogyha az ember érti, hogy mi történik vele, tudja azt egy kicsit már, hogy melyik tünetével hova forduljon, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat volt összeválogatni, hogy a rengeteg tünet, meg a rengeteg lehetőség közül mik azok, amik a legtöbb nőt érintik, és hogy egyáltalán kiket vonjunk be.
Na most idézném az egyik válaszadótokat, aki szerint össze-vissza beszél mindenki, és ez egy nagyon fontos félmondat, hogy miért uralja ennyi zűrzavar és ennyi félelem ezt a témát, és miért beszél mindenki össze-vissza?
Mert minden témában mindenki össze-vissza beszél, az egyik ebben hisz, a másik abban hisz, ugye a menopauzával kapcsolatban is megvannak ezek a kemény vonalas irányok, hogy hormonpótlással az első pillanattól kezdjük el kezelni, de ott vannak a puhább módszerek is, hogy étrendkiegészítővel és
nem mellesleg sportolj, ugye, hogy hazabeszéljünk.
Igen, és hogy aztán az ember akkor elbizonytalanodik, hogy most kell nekem hormont szedni, hát eddig nem tudom, a hormonmentes fogamzás gátlásban voltam, most akkor miért kell nekem hormont szedni? De hogy ez azt mondja, hogy gyógyszerrel, ez azt mondja, hogy gyógynövénnyel, szóval, hogy ez a laikusnak. Igen, és sok iskola is van, és kicsit ebben is úgy van ebben a menopauza témában, hogy az embernek valamilyen hiteles forrás mellett, vagy általa hitelesnek gondolt forrás mellett előbb-utóbb le kell tenni a voksát, és akkor amentén haladni, és én azt gondoltuk, hogy ez, amit mi összeraktunk, egy ilyen tabumentesítő, nem megijesztő, de szemfelnyitó, olyan tudatosító tudáscsomag, amit mi átadunk, ez egy ilyen jó kiindulási alap lehet, hogy mondjuk velünk csinálja valaki ezt a pár évet végig.
Mi volt az az eredmény, ami kifejezetten megerősítette benned azt, vagy bennetek a csapatban, hogy ezzel a kérdéssel programszinten foglalkozni kell?
Egyrészt az, hogy amikor ezt a kérdőívet megcsináltuk és kiküldtük, akkor nagyon rövid idő alatt nagyon sok válasz érkezett.
Tehát a témának
lehetett,
a fontosságát
lehetett érezni,
már jelezte.
Hogy sok az érdeklődő, és sok azért a mai világban egy olyat kérni, tudod, hogy nem sorsolunk ki egy nyeremény utazást a végén, csak hogy adjon az idejéből, és töltsön ki egy kérdőívet, és hogy arra ilyen
hát a téma ráadásul aktívan, nehéz téma, igen, érzékeny téma, igen, és igen, mégis igen. Nagyon gyorsan jött jöttek a válaszok?
Nagyon gyorsan jöttek a válaszok nagy számban, de igazából akkor mi már tudtuk, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni, mert azért, hogyha egy irodai környezetben 8-10 nő között ez heti téma tud lenni,
akkor csak szorozzuk
hogy tünetekről igen. beszélgetnek, úgyhogy azért nem a legközelebbi barátnők ráadásul, hogy egy munkahelyi kollektíváról beszélünk, akkor azt éreztük, hogy ez itt egészen biztosan van beszélgetni valónk és keresni valónk.
Tehát akkor társadalmi probléma, mondjuk ki ez a dolog, viszont beszéljünk arról, hogy mit lehet tenni ellene, és említetted egy pár dolgot, hogy hogyan étkezünk, szedünk-e hormont, nem, tehát gyógyszeres hormonpótlással oldjuk meg a problémát, vagy sportolunk. Mire jutottatok?
Ezek a szakértők, akikkel körüljártuk a témát, letettek néhány alapkövet. Szerintem azt azért úgy izgalmas tudni, hogy a menopauza az nem ott kezdődik, hogy ó, hát most már nekem nincsen ciklusom. Na hát akkor szóval, hogy ez nem így van, hogy az egyik nap még nem, a másik nap már igen, hogy a menopauzát megelőző akár több év is eltelhet egy ilyen megelőző állapotban.
Ráadásul ez egy hullámzó állapot, tehát igen. ezért sem beazonosítható könnyen.
Igen, illetve azért sem, mert hogy azok a tünetek, amiket produkálunk, azokat bármi másnak be lehet tudni, és persze a nőkre azért könnyen rásütik, hogy nem tudom, ez nem is az, hanem mert te hisztis vagy, de ez nem is az, mert
egyébként
pánikolsz.
Is alacsony a fájdalom küszöböd.
Igen. Ezen azért nevetgéltünk, és nem nevetgélni való téma. Volt egy ilyen gondolatkísérletünk, hogyha vajon a menopauza egy férfiakat érintő téma lenne, akkor hol tartanának a kutatások, meg a társadalmi elfogadottsága ennek az egész. Fogalmam nincs, hogy mit kérdeztél. Ja, hogy mit tehetünk. Igen.
Szóval, hogy tehát, mire jutottatok így nagy vonalakban, és aztán majd kibontjuk részletesebben.
Igen, hogy arra jutottunk, hogy érdemes figyelni, meg tudatosnak lenni, nagyjából tisztában lenni a tünetekkel, és az adott terület szakorvosához mindenféleképpen elmenni, hogyha valami olyan gond van. Lehet ez, nem tudom, szapora szívverés, vagy olyan alvás minőség romlás, vagy bőrszárasság, ami gondot okoz, olyan gondot okoz, azzal érdemes elmenni a szakorvoshoz, és felvetni a lehetőségét, hogy lehet-e ez a menopauza vagy perimenopauza tünete. Ugye a legtöbben azért a nőgyógyásznál kezdenek, és a szülésznőgyógyász endokrinológus szakértőnk mondta is, hogy ugye a legtöbben nála kötnek ki, mert hogy ugye van ez a rengeteg tünet, de hogy azért nagyon sokan arról számolnak be, hogy a ciklusuk elkezd rövidülni jellemzően a perimenopauzában, és szabálytalanná válik, és vagy rövidül ezzel kerülnek hozzá, és nem akartunk elmenni ebbe az irányba, hogy mindent azonnal gyógyszeresen megoldunk, vagy mindent azonnal az 50 kilós súlyzókkal megoldunk, de tulajdonképpen most a nőgyógyász szakértő helyett kimondhatom, hogy az ő javaslata vagy meglátása az, hogy igazából egy 5 éves időablakon belül ő javasolja, hogyha olyan tünetek vannak, a hormonpótlásnak a megkezdését, mert hogy az volt nagyon érdekes meghallgatni minden szakértőtől, hogy ahogy a hormon nem termelődik, az hány
ponton... Itt a progeszteronról beszélünk.
Igen, hogy ez hány ponton befolyásolja az agy, a szív, a csontok, az izmok állapotát, működését. Szóval, hogy a végén erre jutottunk, hogy akinek nincsen elvi problémája, és olyan tünetei vannak, akkor érdemesebb az irányba is. De ugye beszélgettünk rengeteg szakértővel, és mindenki a saját területén elmondta, hogyha nem a gyógyszeres kezelés mellett döntünk, akkor miben érdemes gondolkozni.
Amit én felírtam magamnak, a bizonytalanság mellett ez a magány, ami ugye szintén a mentális egészségre kihat. Mennyire lehet egy ilyen közösségben ezt akár egy online zárt térben megbeszélni? Tehát, hogy ezekkel a lehetőségekkel például ti éltek, vagy azok a nők, akik veletek kapcsolatban lépnek, ők nyitottabbak erre?
Ez a közösség, ez nagyon vegyes, mert az online térben valakinek az is egy óriási erőfeszítés, hogy egy emojit, jelző kis gombot megnyomjon, a másik pedig kitesz tornázás közben magáról egy videót, ugyanígy akik mondjuk ezt a programot követik, vagy csatlakoznak, ez egy nagyon vegyes társaság, mert van akinek az a komfortos, hogy csak végighallgatja és a háttérben van, van aki pedig azt mondja, hogy na akkor dur, bele üljünk össze és beszéljünk róla. Igen, hogy az már nagyon sokat tud segíteni. Tényleg mindig, hogyha az ember tudja, hogy nincsen benne egyedül. Tehát, hogy nem egy UFO, hanem ez pár lakással arrébb a másikkal is ugyanígy történik. Szóval, hogy tervben van az, hogy erről beszéljünk. Szerintem a gyerünk anyukámnak egyébként is az az erőssége, hogy nehéz témákhoz is nagyon hétköznapian, meg szégyenkezésmentesen nyúl hozzá, és erre szerintem nagyon nagy szükség van.
Hát igen, ahogy említetted az elején, az indulás pillanatát, a szülés utáni regenerálódás, és az ott egy csomó olyan probléma, amiről nem szívesen beszél az ember, vagy nem tudja, hogy kivel beszéljen. Ez egy hasonló helyzet, csak egy más életkorban, amiről nehéz beszélni, vagy nem könnyű ezzel szembesülni. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig, vagy kaptál eddig?
Nagyon klassz visszajelzéseket kaptunk, ugye azok, akik ismernek minket, tornáznak velünk, hallottak már rólunk, ismernek minket, hogy mi hogyan dolgozunk föl mondjuk nehezebb témákat, azt mondták, hogy már nagyon-nagyon-nagyon várták ezt, hogy foglalkozunk-e a témával. Nagyon sokan sürgették ezt a 8 hetet, érkezett az ügyfélszolgálatunkra olyan e-mail, hogy oké, hogy én eddig vártam, és nem tudtam semmit, de most mindent azonnal szeretnék tudni, úgyhogy nekem ne adagoljátok, hanem adjátok ide az összes tudást egyszerre. Azt mondják, hogy ez nagyon, nagyon jó érzés, hogy egy megbízható forráshoz tudnak úgy fordulni, hogy tudják, hogy nem képviselünk semmilyen szélsőséget, azt is tudják, hogy nem ígérünk elérhetetlent, meg csodát, szóval, hogy lehet tudni azt, hogy ez egy megbízható felvilágosító anyag, aminek a végén azért az is nagyon fontos volt, hogyha ez az anyag elkészül, azt kérdeztük egymást, hogy de mit tudunk adni, szóval, hogy mi maradott a szobában, mi az utolsó mondat, hogy ennek legyen valahogy pozitív a légköre, és hogy ez egy nehéz téma, de hogy mégse az legyen a vége, hogy rossz, még rosszabb, jaj, de rossz, szóval, hogy valamilyen reményt adó, nem csodát ígérő, de reményt adó anyag legyen, és úgy tűnik, ugye most indult, úgyhogy még csak az első tudásanyagokon vannak túl, de nagyon, nagyon jó a fogadtatása.
Akkor folytassuk innen, egy rövid szünet következik Kádárpap Nórival, a Gyerünk Anyukám Mozgalom alapítójával, pedig hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.